Tisztelettel köszöntöm a konferencia plenáris programjának első előadóját, Veresné Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt, akit megkérek előadásának megtartására.
Tisztelt rektor úr, kancellár úr, miniszter úr, elnök asszony, elnök urak, és elnézést, hogyha mindenkit nem említek név szerint, illetve cím szerint, sok szeretettel üdvözlöm Önöket itt a mai konferencián. Amikor ezt az előadást néztem, akkor az jutott eszembe, hogy valamit rendben van. Rendben van, mert egyrészt itt vagyunk Magyarországnak a legnagyobb tudományegyetemén, ahol olyan gondolkodó emberek dolgoznak, akik részesei kell, hogy legyenek a demográfiáról való közös gondolkodásunknak is, és olyan fiatalok tanulnak, akik még sok esetben gyermekvállalás előtt állnak, tehát mindenképpen a demográfia szempontjából nagyon fontos célcsoportot jelentenek, hogyha használhatom ezt a csúnya szót. Másrészt, hogy működik legalább egy olyan műhely, amely arról szól, hogy emberek gondolkodnak az előttünk álló legnagyobb kihívásokról. Teszik ezt minden ellentételezés nélkül, a szabadidejüket vagy a nem létező szabadidejüket áldozva erre a célra, és jönnek elő olyan javaslatokkal, amelyek egy része megítélésem szerint megvalósítható, más része nem feltétlenül, vagy nem abban a formában, de lehet, hogy már volt, aki hallotta tőlem ezt a példát, mindig azt szokott eszembe jutni róla, hogyha volt már valaki, vagy látott már valaki divatbemutatót, az haute couture-nél zajló, vagy az haute couture-ben zajló divatbemutatókat, akkor pontosan tudja, hogy lehet, hogy azok a ruhák, amiket bemutatnak, azok abban a formában nem hordhatóak, ahogy bemutatják őket, mégis sokan járnak divatbemutatókra, mert el lehet lesni egy-egy hajtást, egy-egy szint, egy-egy mintát, egy-egy ruhahozt a bemutatott ruhákból is. Így van ez néha ezekkel a javaslatokkal is. Lehet, hogy abban a formában nem lehet őket átültetni a gyakorlatban, ahogy hozzánk megérkeznek, mégis olyan gondolatébresztőként szolgálnak számunkra a kormányzat szereplői számára, amelyekre nagy szükségünk van inspirációként. És rendben van valami azért is, mert egy olyan produkciót láthattunk most, ahol nagyrészt csodás magyar dallamokat hallhattunk, magyar dalokat énekeltek. Másrészt legalább, hogyha jól számoltam, 3, az is lehet, hogy 4 generációnak a tagjai vettek részt ebben a produkcióban, férfiak és nők egyaránt, és a kislányok babát tartottak a kezükben, és a babának a ringatásáról énekeltek. És rendben van ez így, hogy a kislányok Magyarországon énekelhetnek a babák ringatásáról, és természetesnek is tartjuk azt, hogy egy kislánynak kisbaba van a kezében, adott esetben azt is egyébként, hogyha egy fiú is babát ringat, de hogy vannak női és férfi szerepek, vannak hagyományos női és férfi feladatok, és van női és férfi nem, és milyen jó, hogy ez Magyarországon is így van. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a gondolatébresztő produkciót is, és köszönöm, hogy így ebben a formában együtt lehetünk. Hiszen én is azzal kezdeném, hogy ez a probléma, vagy ez a kihívás, ami előttünk áll, demográfiai krízis, vagy a demográfiai helyzet, amelyben most már évtizedek óta van Magyarország, illetve én kiterjeszteném az össz magyarságra. Ez egy olyan helyzet, amelynek a megoldása mégis az egyéneknek a kezében van. Mondhatjuk azt is, hogy a gyermekvállalás a legszemélyesebb közügy. Gondoljanak bele abba, hogy ha otthon vannak a fiatalok, és meghallják azt, hogy Magyarország milyen komoly demográfiai kihívás előtt áll, hogy 37. éve fogyatkozik a magyar népesség, akkor vajon ez lesz-e az, ami őket elindítja a gyermekvállalásnak az útján? Én azt hiszem, hogy kevéssé. Kevés olyan személyes döntés születik meg, amelynek a motivációja az, hogy a magyarországi demográfiai folyamatokat meg kéne fordítani, és úgy gondolják, hogy na hát akkor tényleg kellene gyermeket vállalni, vagy kéne még egy gyermeket vállalni, hiszen előbb-utóbb el fog fogyni a magyarság. Ezzel az üzenettel, ezzel a felhívással nem tudjuk megszólítani a fiatalokat, ezzel együtt erről a problémáról beszélnünk kell. Tehát a gyermekvállalás az egy olyan közügy, amelynek a megoldása az egyéneknek, illetve a pároknak a kezében van. És Magyarországon a helyzet jó, én készültem egy PPT-vel is, abból csak egy-egy diát fogok bemutatni az idő rövidségére való tekintettel, de ott fogok egy-két dián beszélni a demográfiai helyzetről, illetve ennek a megoldásairól. Én arra hívnám fel mindenek előtt az önök figyelmét, hogy Magyarországon jó a helyzet. Azért jó a helyzet, mert hogyha megkérdezzük a magyar fiatalokat, akár itt az ELTE-re járó fiatalokat, vagy éppen a magyar egyetemistákat arról, hogy ők milyen jövőt képzelnek el maguknak, akkor azt látjuk, hogy a magyar fiatalok házasságban szeretnének élni, és gyereket szeretnének. legalább 2 gyermeket átlagosan, inkább többet, mint 2, de jellemzően nem gyermektelen életet képzelnek el maguknak, vagy nem egy gyermeket szeretnének majd nevelni. Tehát a fiatalok szempontjából jól állunk, ez nem minden országban van így. És rosszul is állunk, mert aztán azt látjuk, hogy ebből nem lesz 2 gyermek, vagy nem lesz 3 gyermek, vagy sok esetben nem lesznek nagy családok. Tehát a kihívás az ott van előttünk, hogy hogy tudunk ezen a helyzeten változtatni, hogy tudunk a magyar fiataloknak olyan segítséget adni, amelynek köszönhetően meg tudják ezeket a gyermekvállalási terveiket valósítani. Erről is szól a nemzeti konzultáció, amit idén ősszel elindítunk majd, hogy kapjuk meg azokat a válaszokat, kapjuk meg azokat a visszajelzéseket a magyar emberektől, hogy ők hol látják a beavatkozásnak a lehetőségét, hol van még szükség több támogatásra, melyik az az irány, amivel ők egyetértenek, aminek a folytatásában támogatni tudnak bennünket. És most néhány gondolatot, csak tényleg 1-2 diát szeretnék önöknek megmutatni. Demográfiai kihívás van Európában és a világban, és az a kérdés, hogy kié lesz a jövő, vajon ott azért a kontinensé lesz a jövő, ahol üresek a bölcsők, vagy azért, ahol rengeteg gyermek születik. Hogyha a világ népességét nézzük, én inkább ezt az ábrát mutatnám, és ott is csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, koncentráljanak a kék részre, ez mutatja Európának a népességben betöltött súlyát, tehát a világ népességén belül a különböző kontinenseket. Nézzék meg a tendenciát, ez 2100-ig történő kivetítés, hogy hogyan fog csökkenni az európai kontinensnek a súlya a világban. Tehát a kérdés az, hogy a jövőt választjuk-e, vagy feladjuk, és erre válasz a magyar modell. Ismerik a demográfiai helyzetet, itt is csak a tendenciára hívnám fel a figyelmet, 1981 óta minden évben fogyunk, és a gyermekvállalási kedv bizonyos időszakokban volt pozitív, 2,1 feletti, most már viszont nagyon régóta ebben a piros mezőben mozgunk. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra az emelkedésre, ami az utóbbi időben következett be. Ezt itt is hangsúlyoznám, hogy 6 év alatt 22%-kal emelkedett a gyermekvállalási kedv Magyarországon, ami azért egy nagyon komoly eredmény. Hogyha a korfára nézünk, aki látott már korfát, illetve ismeri, az is láthatja, hogy ha a jövőbe tekintünk, akár akkor is, de ha csak a jelent nézzük meg, akkor is ez nem egy egészséges nemzetnek vagy társadalomnak a korfája. Előregszünk, aminek persze vannak pozitívumai is, hogy a sok idős ember van Magyarországon, de azért ez egy nagyon komoly kihívást is jelent mindannyiunk számára. A mi válaszunk az pedig az, hogy mi nem külső erőforrásokra szeretnénk támaszkodni, hanem a magyar családpolitikát erősítjük meg, illetve a családpolitikát az semmiképpen nem egy különálló testként definiálnám, és remélem, hogy önök sem így látják. Pontosan az lenne a cél, hogy ez a családközpontú, a demográfiai szempontokat is szem előtt tartó gondolkodás az élet minden területén jelenjen meg. Jelenjen meg a közgondolkodásban, jelenjen meg a politikában, jelenjen meg a gazdaságpolitikában, egyébként pontosan ugyanúgy, mint ahogy megjelenik az oktatásban, vagy éppen a tudományos világban, vagy éppen a szociálpolitikában, vagy a családpolitikában. Ennek olyan eszközei is vannak, amelyek nem anyagi természetűek. Én ezeket legalább olyan fontosnak tartom, mint az anyagi természetű eszközöket. Azt a célkitűzést határoztuk meg magunknak, hogy Magyarország előbb-utóbb váljon egy valóban családbarát országgá, ahol természetes az, hogy generációk élnek együtt a családban, és ahol a családok a lehető legtöbb támogatást megkapják. Hogy ezt tudományosan is meg tudjuk támogatni, erre jött létre a Kincs, a Gopp Mária Intézet, erről elnök asszony bizonyára többet fog beszélni, illetve ezért is hirdettük meg a családok évének 2018-at. Hangsúlyoznám, hogy amikor magyarságról beszélünk, nem állunk meg az ország határainknál, a magyar nemzetben gondolkodunk, és a magyar nemzet gyarapodása a célunk. Ezért is támogatjuk most már az idei évtől azokat a családokat is, ahol a határainkon kívül születik magyar gyermek, a babakötvénnyel, illetve az anyasági támogatással. Nem részletezem a magyar családpolitikát részben, idő hiányában részben azért, mert akik itt ülnek, azt hiszem mindannyian részletesen ismerik, de mondhatom azt, hogy szinte minden területén az életnek vannak olyan lépéseink, olyan intézkedéseink, amelyek a családokat támogatják. Eredményeink is vannak, ezt egy anyagi természetű pontban is hangsúlyoznám most, amikor a költségvetést tárgyaljuk az országgyűlésben. Meg tudtuk emelni 2-szeresére a családoknak jutó támogatásokat, tehát a 2019-es költségvetésben most először a 2000 milliárd forintot meghaladja az az összeg, amelyet a családok támogatásába fektetünk be, és direkt nem azt mondom, hogy amit erre költünk, hiszen ez a legjövedelmezőbb befektetés. Mérsékeltük a népességfogyás ütemét, nőtt a gyermekvállalási kedv, növekedett a születések és házasságkötések száma, és csökkent a válások és abortuszok száma. Azért a házasságkötéseknél egy pillanatra megállnék. 2002 és 2010 között a házasságkötések száma Magyarországon 23%-kal csökkent. 2010-ben ez a tendencia megfordult, azóta másfélszeresére emelkedett. Mindenki vonja le ebből a megfelelő következtetéseket, én ezt nem teszem meg. Milyen intézkedéseket vezettünk be idén a családok évében, ezeket sem sorolom fel, nagyrészt ismerik ezeket. Mindegyikük azt szolgálja, hogy a családoknak a jóléte javuljon, de hogyha még megengedik, akkor én a rendelkezésemre álló fennmaradó időben picit a jövőről beszélnék még. Hogy milyen tervek vannak, illetve mi az, amit még a jövőre nézve fontosnak tartunk. Ez a nemzeti konzultáció arra is lehetőség tehát, hogy visszajelzést kapjunk arra, hogy ezen az úton hogyan haladjunk tovább, hogy milyen megoldásokat válasszunk még, milyen eszközökkel támogassuk még a gyermekvállalást, illetve a gyermeknevelést. Én itt néhány dolgot hangsúlyosan említenék, amelyről kapcsolatban várunk is majd visszajelzéseket. Egyrészt ott a főállású anyaságnak a kérdése, és tudom, hogy lesz erről majd beszélgetés a későbbiekben a mai nap folyamán is. Az, hogy egy édesanya számára, illetve egy család számára ott legyen a lehetőség egyrészt arra is, hogy a munkát és a családot összeegyeztesse egymással, akár már a gyermekvállalást követően viszonylag gyorsan visszatérjen a munkaerőpiacra, de akár arra is, hogyha sok gyermeket nevelnek, akkor az édesanya az életének legalább egy bizonyos szakaszát teljes egészében a családjának szentelhesse, hogy létezzen olyan főállású anyaság, amelyet a jelenleginél is jobban elismerünk. Egy másik terület az a nők és a nők számára a munka és a család egyensúlyának a megteremtése, illetve ennek támogatása. Ma már több diplomás nő van Magyarországon, mint férfi. Itt vagyunk egy tudományegyetemen, itt is több nő jár az egyetemre, mint ahány férfi. Évről évre több nő kerül ki az egyetemek padsoraiból, mint ahány férfi. Ennek logikus következménye az, hogy ezek a nők a munkahelyen is, a szakmai életükben is érvényesülni szeretnének, illetve számukra fontos az is, hogy a gyermekvállalás mellett egy szakmai életútjuk is lehessen. Akár karriernek is nevezhetem ezt. Másrészt pedig nagyon sok családban kell az a második kereset is, azért ezt se felejtsük el. Éppen ezért fontos, hogy segítsük a munkacsalád egyensúlyának a kialakulását, a bölcsődei fejlesztésekkel, illetve, és ezt hangsúlyoznám, az atipikus munkavégzési formáknak az elterjesztésével, hogy legyen lehetősége az édesanyáknak arra, hogy helytálljanak úgy a családban, hogy ez nem követeli meg tőlük azt, hogy reggel 8-tól délután 5-ig a munkahelyükön kell, hogy üljenek, és legyen lehetőségük a nagyobb jelenlétre a család életében. És persze ehhez szorosan kapcsolódik az is, hogy segítsük az édesapákat is abban, hogy még nagyobb szerepet vállaljanak a családi életben. Aztán ott van a családbarát közgondolkodás, a családbarát közigazgatás, a családbarát működés. Az, hogy az élet minden területén ezt a családbarát szempontrendszert igyekezzünk megvalósítani, ezt segítsük akár a családbarát szülészeteknek a kialakításával, akár olyan családbarát brandnek a megtervezésével, és ez már most folyamatban van, amikor egy-egy helyről azt tudjuk mondani, hogy ez egy családbarát hely. Hogy az ELTE egy családbarát egyetemmé tudjon válni, ahol akár, hogyha egy egyetemista párnak gyermeke van, akkor itt is emellett párhuzamosan tudjanak akár tanulni, ne kelljen lemondani a tanulmányaikról a gyermekvállalás miatt, vagy később ne kelljen lemondani a munkavállalásról a gyermekvállalás miatt, vagy a gyermekvállalásról a tanulás vagy a munkavállalás miatt. Ezek a szemléletbeli eszközök, és ide tenném utolsóként hozzá, és természetesen a teljesség igénye nélkül, azt a mentalitást, azt a gondolkodásmódot, amely a felelős gyermekvállalásra való nevelésről szól, egészen picikortól. Hiszen én azt hiszem, hogy igazán érdemi változást, hogyha megnézzük ezeket a hosszú időre visszamutató és a jövőbe tekintő demográfiai folyamatokat, igazán érdemi változást akkor tudunk elérni, hogyha amellett, hogy a családok felelős gyermekvállalásra nevelik majd a gyermekeiket, ezt tanítják nekik születésüktől fogva, életkoruknak mindig megfelelő módon, ezt a lehető legjobban meg tudja támogatni a köznevelési rendszer is, már az óvodától kezdve, ezt pedig az óvónők képzésével, a tanítók képzésével, a pedagógus képzéssel kell kezdeni. Az, hogy a családbarát értékrend már megjelenjen a pedagógus képzésben is, aztán megjelenjen az óvodában, és megjelenjen az iskolában is, azt hiszem ez lesz az az eszköz, amivel hosszú távon igazán érdemi változást tudunk elérni. Az előttünk álló kihívás óriási, összefogásra nagyon nagy szükségünk van. Én Mészáros József elnök úrnak a szavaihoz térnék vissza, hogy ha mindenki teszi a dolgát, akkor talán rendben vagyunk, és én abban bízom, hogy ma a mai konferencián, bár én sajnos nem tudok végig jelen lenni, de a munkatársai mit lesznek, és hallgatják az önök felvetéseit, javaslatait, mert nagyon kíváncsiak vagyunk ezekre. Ma is olyan javaslatok kerülnek elő, amelyek segítenek bennünket abban, hogy a fiatalok számára, vagy a fiatalok előtt álló minden akadályt lehetőségeinkhez mérten lebontsunk, ami a gyermekvállalás előtt áll, és hogy a fiatalok megvalósíthassák a terveiket, és lehessen legalább két gyermeke annak a fiatalnak, aki két gyermeket tervezett, amikor erről gondolkodott korábban. Nagyon jó tanácskozást kívánok önöknek, köszönöm azt a sok munkát, energiát, időt, amit belefektetnek a demográfiáról, családpolitikáról való közös gondolkodásunkba, és köszönöm az ELTÉ-nek is, hogy befogadta ezt a mai konferenciát, helyszínt adott nekünk. Köszönöm szépen, és jó tanácskozást kívánok mindenkinek.
Nagy tisztelettel köszöntöm mai konferencián következő előadóját, Harrach Péter frakcióvezető urat, a KDNP alelnökét, akit felkérek előadásának megtartására.
Tisztelt államtitkárasszony, rektor úr, elnök úr, hölgyeim és uraim! Szeretném megköszönni én is az ELTÉ-nek, hogy nem csak teret adott, hanem teret nyitott egy olyan társadalmi vitához, dialógushoz, amiben az egyetemek is részt vehetnek, nem csak a kutatás szintjén, hanem ilyen konferenciák rendezésével is. A politika felelős képviselője, illetve a szakma képviselői előtt egy pártpolitikus, aki kénytelen a politika lebutított eszközeivel dolgozni, zavarba van, amikor meg kell szólalni. Különösen zavarba jöttem akkor, amikor Demény Pál professzorulal találkoztam itt, hiszen demográfiáról beszélni a legnagyobb magyar demográfus előtt valóban zavarba ejtő. Nem is szakmai kérdésekről, inkább emberi kérdésekről szeretnék szólni. Mészáros elnök úr említette a keresztény társadalom elmélet hármas számú alapelvét, a szubszidiaritást. Én megpróbálom a mondani valomat az első szerint megfogalmazni, a personalitás az emberi méltóság szempontjából. Az emberi méltóság, amiből következik a szabadságunk, a legnagyobb ajándékunk, amiből aztán a jogaink is következnek, és hogy keresztény demokrata legyen, tegyük hozzá, hogy a felelősségünk is, akinek úgy tetszik, a kötelességünk. Hadd kezdjem egy személyes élménnyel. Amikor ez a terület az én felelősségem alá tartozott, akkor igyekeztem körülnézni a nagyvilágban, hogy hol, hogyan csinálják. Amerikában mutattak nekem egy falut. Csodálatos házak voltak, rendezett kertek, szolgáltatások, idős emberek faluja volt, hiszen nyugdíjas falu volt, és azt tapasztaltam, hogy a magyar idősekhez képest vagányabb, gondtalanabbak az amerikaiak, és amikor végig sétáltunk a falun, egyre inkább erősödött bennem valami nyomasztó érzés. Aztán rájöttem, hogy mi volt, ez egy gyermektelen falu volt. És milyen szomorú látni gyermektelen családokat, de úgy gondolom, hogy továbbra is tartanunk kell magunkat ahhoz az alapvető elvhez, hogy mindenkinek maga joga eldönteni, hogy gyermeket vállal, a saját életét formálja, ebben nem lehet beleszólni. A politikának lehetőségeket kell teremteni ahhoz, hogy az egyéni döntés megtörténjen. És persze a lehetőségeken túl, amiről államtitkárasszony beszélt, a közgondolkodás formálása a legfontosabb feladat, hogy a családot, mint intézményt megerősítsük, és gyermekbaráttá próbáljuk formálni ezt a társadalmat. Ha megengedik, egy-két adatot azért én is szeretnék említeni. Az, hogy Magyarországon kevés gyermek születik, azt mindenki tudja, és ahogy elhangzott, 81 óta már több ember hal meg, mint ahány születik. Most ott tartunk, hogy évente 35-40 ezer, ez a különbség. Annak örülünk, hogy a teljes termékenységi arányszám most már az 1,2 körüli számról felemelkedett 1,5-re, tehát javulás van, de ez még mindig távol van a 2,1-től. És hadd említsek egy felmérést, amit a KDNP frakciója rendelt meg, és amely arról szólt, hogy a népes, igen népes korosztály 35 és 45 év közöttiek, akik a szülőképes kornak most már lassan a végére érnek, azok hogyan gondolkodnak és milyen állapotban vannak. Ennek a 1,6 millió embernek a 41%-a gyermektelen. És jelentős részük magányosan él. Majd visszatérek még erre. De általános adatnak, vagy közforgalomban levő adatnak tűnik az is, hogy a szülőképes nőknek a 45%-a, a 30 év alattiaknak pedig a 84%-a gyermektelen. Hogy mik ennek az okai ennek a helyzetnek, nyilván a válaszadókat fogom most elmondani, a válaszadók véleményét. Hivatkoznak az anyagi okokra, párkapcsolati problémákra, a munka és család összeegyeztetésének nehézségeire, illetve az otthon teremtés problémájára. Na most ezekkel a kérdésekkel lehet hosszan foglalkozni, ha megengedik, hármat én megpróbálok említeni, és a negyediknél egy kicsit elidőzni. Az anyagi helyzeten próbálunk nem csak a béremeléssel, nem csak a családtámogatással, de a munkahelyteremtéssel is változtatni. Úgy érzem, hogy ma már nem jelent szegénységvállalást a gyermekvállalás. Az otthon teremtésnél a legnagy vonalúbb intézkedés a CSOK bevezetése volt. Itt azonban érzek egy hiányt, ami nem feltétlenül a kormányzaton, illetve a kormánypártokon belüli nézetazonosságot jelenti, a bérlakás építés kérdését, és különösen az úgynevezett fecskeházakra gondolok, ami azt jelenti, hogy a családalapító fiatalok néhány évig lakhatási lehetőséghez jutnának, amíg megteremtik a saját otthon lehetőségét. A munka és család összeegyeztetése régi probléma, szó esett az atipikus foglalkoztatási formákról. Kezdetben én úgy gondoltam, hogy a megoldás a távmunka, ma már azt mondom, hogy a távmunka és a részmunkaidő kombinációja, ami biztosítaná az otthon létet is, és a munkahelyen való munkából kiesésnek a biztosítékot, hogy ez ne történjen meg. És természetesen a nappali gyermekfelügyelet, beszélgettünk az intézmény előadóival, és szóba került, hogy itt sem ártana egy bölcsöde létesítése, mert az itt hallgatók számára jelentene lehetőséget. Na de ami miatt én szeretnék kicsit hosszabban beszélni, az a párkapcsolati problémák. Ez az a terület, amiben nem lehet a kormányzatnak, a politikának beleszólni, ez a legszemélyesebb ügy, de némi elemzést megérdemel. A minőségi párkapcsolat, úgy érzem, a gyermekvállalásnak a feltétele. A minőség pedig azt jelenti, hogy a férfi és a nő már a kibocsátó családban kap nevelést, és hogy milyen annak a családnak a légköre, az meghatározza az ő életét később. Itt megemlítenék egy olyan kifejezést, ami ma nem divat, de azt hiszem, hogy az emberi létünkhöz hozzátartozik, az önnevelés kérdése is. Aztán beszélhetünk arról, hogy hasonló értékrendet kell, hogy valljon a férfi és a nő, benne a gyermek és a család helye. Ennek a kapcsolatnak tartósnak kell lenni, ami a véglegesség szándékával jelenik meg, és biztosítja a gyermek számára a szülőnek a jelenlétét. A bizalomnak is ott kell lenni, Ez a szeretet kockázatát jelenti persze, de enélkül nincs gyermekvállalási lehetőség. És amit szeretnék kihangsúlyozni, a bátorságot az elköteleződésre. Tudom, hogy a fiatalok nem szívesen hallgatják meg a tapasztaltak véleményét, de ez látszik messziről, hiszen érdekelt már nem vagyok, de látom saját gyermekeimen és a barátaikon, hogy az a probléma, hogy nincs meg a kellő bátorság az elköteleződésre, mert félnek a kockázattól. Egy olyan világ vesz minket körül, ahol a közgondolkodás és a divatos magatartás forma létezik, és ez nem családbarát. Nem kedvez a gyermekvállalásnak. Hogy mi játszik ebben közben, beszélhetnénk erről, talán az összkomfortos és az eredményes életnek a vágya, és benne van, kimerem mondani, az áldozatvállalás hiánya. Mit hoz a gyermek a mi életünkben? Hát hoz örömöt és hoz áldozatot. Az új élet csodáját jeleníti meg, a gyermek fejlődésének a látványát, a szeretetét és a viszont szeretetet, és a gondoskodásnak az élményét. De ugyanakkor lemondást is jelent, hol a szabadidőről, hol a kényelemről vagy utazásról, esetleg módosulhat a karrier is. És a nagy kérdés, ezzel szeretném befejezni, bár nagy részét már államtitkárasszony megfogalmazta, hogy mit tehet a politika a család és gyermekbarát társadalom kialakításáért. Hadd kezdjem talán egy elvi kérdéssel. Az individualizmus és a család ellenesség olyan eszmeiség, ami elsősorban Nyugat-Európában terjed és erősödik, és ezzel szemben nekünk a közösségeket kell képviselni, és az első számú legkisebb közösséget, a családot is. A normaadó közösségeket is erősítenünk kell, ezt megteheti a politika egyházi és értékhordozó civil közösségek támogatásával, hiszen ők tudnak közgondolkodást alakítani. A különböző lehetőségek, amikről már szó esett, a politika által biztosíthatók, de kiemelném a média szerepét, hiszen ha a média családbarát, akkor ez a közgondolkodás alakulni fog. Az oktatásról is lehetne beszélni, a munka és család összeegyeztetése már szóba került, és végül, de nem utolsó sorban, arról, hogy hogyan lehetne a nyugdíjrendszert és a gyermekvállalást összekapcsolni. Nem tudom szó szerint idézni, és ezért kicsit zavarva vagyok, Demény professzornak a szavait, de ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy a kormányzatnak feladata az, hogy a nyugdíjrendszert úgy alakítsa a megállapításkor már, hogy a gyermekvállalást beszámítsa. Érdemes ezen elgondolkodnunk, felmerült az SZIA irányíthatósága, ahogy tesszük egyházi és alapítványi területen. Ez olyan megoldás, amin még gondolkodnunk kell. Köszönöm szépen a figyelmüket, én is további jó konferenciát kívánok.
Tisztelt miniszter úr, elnök urak, kancellár úr, rektor úr, államtitkárasszony, professzor úr, kedves József! Mindenekelőtt nagyon köszönöm a meghívást a mai rendezvényre, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy olyan fiatal, még csak pár hónapja működő intézet képviseletében ma itt lehetek, amelynek a teljes neve Kopmária Intézet a népesedésért és családokért, mozaik szóval kincs. Tehát nagyon köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy bemutatkozhatok itt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, hogy engedjék meg, hogy a előadásom első részében nagyon röviden bemutassam az intézetünket. Talán érdemes egy kicsit visszatekinteni, hiszen az elmúlt 8, talán 2009-ig érdemes visszatekinteni, amikor is létrejött a Kopmária vezette népesedési kerekasztal. A népesedési kerekasztalnak számos olyan javaslata volt, amely 2010 és 2017 között a kormányzati politikában megmutatkozott, illetve megvalósult, ezeket majd később részletesen is megmutatnám önöknek. Tavaly májusban miniszterelnök úr jelentette be a Budapesti Demográfiai Fórumon, a Budapest Family Summiton, hogy létre fog jönni egy olyan intézet, amely a népesedés politikával és a családpolitikával fog foglalkozni, és decemberben jött létre az a kormányrendelet, amely elrendelte a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért létrehozását. Szervezetünk alapvetően úgy áll föl, illetve úgy működik, hogy két elnök helyettes segíti a munkámat, egy tudományos elnök helyettes, illetve egy stratégiai elnök helyettes. Van egy kutatási irodánk, egy szakpolitikai elemző irodánk, egy nemzetközi irodánk és egy koordinációs szervezési iroda. És szeretném kihangsúlyozni, hogy szeptemberben szeretnénk összehívni egy tudományos tanácsot, a Család és Népesedésügyi Tudományos Tanácsot, amelyben nagyon sokakra is számítunk, akik itt ülnek a teremben, és nagyon bízom benne, hogy már sok olyan inspirációt, olyan javaslatot kapunk tőlük, amely a népesedési, illetve a népesedéspolitika, a családpolitika továbbvitelét fogja segíteni. Tevékenységünk, alapvetően a feladatunk az, hogy egyfajta hidat képezve a tudományos élet, illetve a politikai döntéshozatal között segítsük a család- és népesedés politikát. Ezért is nagyon örülök annak, hogy ma itt lehetünk az ELTE épületében, és bízom benne, hogy a ELTE is részt fog venni abban a munkában, ahogy már államtitkár asszony is utalt rá, amely hozzájárul ahhoz, hogy még több új megoldást, még több új lehetőséget tudjunk javasolni azoknak a családoknak, akik gyermeket szeretnének, illetve tudjuk elősegíteni a demográfiai helyzetet. Alapvetően szakpolitikai orientációval, döntéselőkészítésben, hatáselemzésekben veszünk részt, kutatásokat folytatunk le, stratégiát alkotunk, nemrégiben például elővettük a korábban már első verzióját megalkotott Kopp Mária lelki egészség stratégiát, hiszen ahogy miniszter úr is, illetve államtitkár asszony is utalt rá, nagyon fontosnak tartjuk a családok anyagi támogatásán túl azt a lelki-mentális megerősítést, amelynek hatására harmonikus és jól működő családok működhetnek Magyarországon. Számos rendezvényt is szervezünk, volt már anyáknapi, apáknapi rendezvényünk, de tartottunk rendezvényt a munkahelyi családbarátságról, illetve megjelent a kiadványunk is, a Kapocs nevezetű kiadvány, amelynek első száma egy Kopp Mária emlékszám. És nézzük, hogy pontosan miért is végezzük ezeket a feladatokat. Az egyik ok az, hogy szeretnénk fenntartani, illetve ápolni Kopp Mária örökségét. Ahogy már utaltam rá, a népesedési kerekasztal annak idején 2009-ben, 2010-ben nagyon sok olyan javaslatot tett, amelyet aztán végül a családbarát kormányzatunk meg tudott valósítani. Ők már akkor megfogalmazták azt, hogy a gyermekgondozási ellátásokat minél rugalmasabban lehessen igénybe venni. Ennek nyomán jött létre végül a GyedExtra intézkedés csomag, vagy például a kisgyermekek napközbeni ellátását is kulcsfontosságúnak tartották a munka és a család összeegyeztetése szempontjából. Nem véletlenül, hogy a tavalyi évben, 2017-ben elindult a bölcsdei rendszer átalakítása. Ők voltak azok, akik a családi típusú adózásra is javaslatot tettek, amely már 2011-ben bevezetésre került, és a családi életre nevelés is egy olyan terület, amelyen azóta is sokat dolgozunk, és bízunk benne, hogy különböző uniós projektek keretében, ahogy államtitkár asszony is fogalmazott, ez minél szélesebb körben megjelenik majd mind a közoktatásban, a köznevelésben, de akár a felsőoktatásban is. Mivel a családbarát felsőoktatás egy nagyon fontos tématerülete volt magának Kopp Mária professzor asszonynak is, nem véletlen, hogy a diák hitelelengedést is már annak idején ő is megfogalmazta, illetve számos olyan egyéb javaslatot tettek, például a családbarát felsőoktatásra, a családbarát munkahelyekre, amelyek azóta pályázati formában vagy egyéb kezdeményezek útján, módján megvalósulnak már Magyarországon. Ugyanakkor mindannyian látjuk, hogy még van teendő, és itt nagyon örülök annak, hogy a miniszter úr a politika képviseletében is gyakorlatilag ugyanezeket a pontokat említette. Az atipikus, rugalmas foglalkoztatás erősítése bizony itt még van teendünk, hiszen ha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, bizony még nagyon elmaradottak vagyunk ebből a szempontból, annak ellenére, hogy a foglalkoztatási szint óriásit nőtt az elmúlt 8 évben. Ugyancsak felmerült a bérlakásoknak a témája, amely valóban annak idején is már népesedési kerekasztal javaslat volt, valamint a gyermeknevelésnek a nyugdíjban való elismerése, és ahogy mondtam, a lelki egészségfejlesztés, a családok lelki-mentális megerősítése. És azt gondolom, hogy egy olyan közös feladatunk, amelyben nem csak a kormányzatnak, hanem ennél sokkal tágabb módon az önkormányzatnak, a szakmai szervezeteknek, civil szervezeteknek és az egyházaknak is óriási szerepük van, akár csak a gazdasági élet szereplőinek és hangsúlyozottan a médiának. Tehát a családok szolgálatában szeretnénk végezni a tevékenységünket azzal a integráló attitűddel, ahogy egyébként ezt Kopp Mária is tette, aki nagyon sok mindenkivel egyeztetett, és nagyon sok olyan javaslatot gyűjtött össze, amelyeket ő maga integrált, és végül valóban olyan javaslatokká alakultak, amelyeket meg is lehetett valósítani kormányzati szinten. Ahogy szoktam tehát mondani, hogy közös kincsünk a kincs, és mindenkire számítunk abban, hogy a kincs és a kincsen keresztül, illetve a kincs feladatain keresztül hozzá tudjunk járulni minél hatékonyabban egy eredményes család és népesedés politikához. Nagyon fontos talán megfogalmazni azt, hogy milyen célok és alapelvek mentén végezzük a munkánkat. Egyrészt van egy mennyiségi célkitűzés, egy pronatalista születésösztönző célkitűzés. Ugye Kopp Mária fogalmazott úgy, hogy szülessenek meg a kívánt és tervezett gyermekek. Mindannyiunk közös célja, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon, hiszen ahogy Luther Márton is annak idején fogalmazott, minden gyermek pompás, örök kincs, és a magyar nemzet számára határainkon belül és azon kívül is születő magyar gyermekek egy-egy újabb kincset jelentenek. Van egy minőségi célkitűzés is, illetve alapelv, méghozzá az, hogy a családok életminősége az minél magasabb színvonalú legyen. Ugye ezt a családok védelméről szóló sarkalatos törvény úgy fogalmazza meg, hogy harmonikusan működő családok nélkül nincsen jól működő társadalom. Ahogy már említettem, és itt többen említették, a szellemi, lelki, morális feladatunk is van, hiszen itt most megint Kopp Máriára utalnék, aki kutatásai alapján azt mondta, hogy a család boldogságunk alapja és egészségvédő faktor. Aztán már a horizontalitásról is volt szó, méghozzá arról, hogy a családpolitika egy nagyon komplex terület, amiben nagyon sok mindenkinek szerepe van. Ugye itt is megint a családok védelméről szóló sarkalatos törvényre utalnék, amely kifejezetten kimondja azt a preambulumában, hogy a családok védelme és a családok jólétének erősítése, az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyházak, a médiaszolgáltatók és a gazdasági élet szereplőinek egyaránt feladata. És végül azt gondolom, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy minden család más-más élethelyzetben van, tehát valószínűleg differenciált megoldásokat kell találni különféle családtípusuk számára, mindamellett, hogy az egyensúlyt fenn kell tartani. Ugye a választás szabadsága, ezt szoktuk mondani, hogy az egyik alapelve a családpolitikánknak, azaz minden családnak igyekezzünk olyan lehetőségeket nyújtani, amelyekből ő tud választani. És hát végül, de nem utolsó sorban, a munka és a család alapú társadalomnak alapja az, hogyha a gyermekvállalás és a munkavállalás nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők, tehát erre a folyamatos egyensúly megtartására, illetve erősítésére szeretnénk itt a kincsben is koncentrálni, igazodva a kormányzati család és népesedés politikához. És végül engedjék meg, hogy végezetül pedig arra utaljak, hogy nagyon fontos közös feladatunk az, hogy azt a fajta demográfiai folyamatot, amely elindult 2010-ben, és amelyről itt látnak két ábrát is. Nyilván még nagyon sok népmozgalmi adatot lehetne mutatni, de most csak kettőt mutatnék be. Az egyik a gyermekvállalási kedv, azaz a teljes termékenységi arányszámnak az alakulása. Ahogy már itt többször elhangzott, ez jelentősen nőtt. ugye ez 2010-es 1,25-ről felment 1,5-re, azaz ma Magyarországon 100 családnak, 100 párnak 150 gyermeke születik. Itt fontos elmondani, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Unióban a második legjobb eredményt tudtuk ezzel produkálni. Egyedül Lettországban nőtt nagyobb mértékben a teljes termékenységi arányszám. Nagy kérdés és nagy kihívás az, hogy hogyan tudjuk fenntartani ezt a folyamatot. És engedjék meg, hogy pár szót mondjak az alsó ábráról is, ez pedig megmutatja a születések számának a növekedését, illetve azt, hogy mindeközben a 15-39 éves úgynevezett szülőképes korban lévő nőknek a számaránya hogyan csökkent. Az úgynevezett ratkó generáció, láthatóan az ő arányuk, illetve számuk 2010 óta 14%-kal csökkent. Ennek ellenére sikerült növelni a születésszámot, ha nem is nagy mértékben, de ez mégis azt mutatja, hogy a kormányzatnak az elmúlt 8 évben sikerült kompenzálni az úgynevezett negatív ratkó hatást. Óriási kihívás az, hogy a következő időszakban ezt hogyan lehet fenntartani, ezt a kompenzációt, hiszen 2030-ig a 15-39 éves nőknek a számaránya tovább fog csökkenni, várhatóan 17%-kal. Tehát olyan megoldásokat kell találnunk, amelyekkel ezeket a negatív hatásokat tudjuk kompenzálni, de azt gondolom, hogy mivel ez sikerült és működött az elmúlt 8 évben is, én bízom benne, hogy közösen, önökkel együtt, a tudományvilágával együtt, a civil szervezetekkel együtt, egyházakkal, a szakmai szervezetekkel együtt meg tudjuk találni a megfelelő megoldásokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ahogy mondtam, nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen várjuk a javaslatokat, az intézkedésekre, amelyeket igyekszünk közvetíteni a politikai döntéshozatal felé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Mária Rádió.